Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Vannak komoly ellentétek a városban, már ami a közlekedőket illeti. Tehát a közlekedők nagy halmazán belül. Az autósok, a gyalogosokkal, a kerékpárosok, a gyalogosokkal és az autósokkal. Ugye erre mondta talán Kőhami Zoltán humorista, hogy a táplálítás legvégén vannak a galambok, akik mindenkit utálnak, ugye, aki fölöttük van. Úgyhogy erre szerintem egy modern városnak, hogyha a társadalom nem találja meg magától az egyensúlyt, akkor választ kell adnia. Egyébként maga a társadalom, van olyan példa valahol a világban, hogy ezt megtalálta, és ezt most már Bicók Pétertől kérdezem, és most veszek egy nagy levegőt, ő sokszor volt már itt a műsorban, de akkor általában csak úgy mutattam be, hogy a Város és Mobilitás Egyesület alapítója, vagy társalapítója, közlekedés tervező, aki egyébként a szakmát Angliában tanulta, és akkor itt jönnek az újabb titulusok, lehet, hogy akkor is volt, csak akkor nem hoztuk föl. A Budapesti Műszaki Egyetem urbanisztikai karának, az ELTE földrajztudományi karának és az Óbudai Egyetem Ibl Miklós építészeti karának előadója, illetve, és ez megint egy nagyon új, a Vitézi Dávid elnökölte Fővárosi Városfejlesztési Bizottság tagja.
Szerintem elaludtak a hallgatók.
Igen, most ezt többször nem mondom, mert most ez nagyon jól jegyezzék meg. Kár, nem mondtam az elején, úgy, mint a Halló-Hallóban. Jól figyeljenek, mert csak egyszer fogom elmondani. Úgyhogy mielőtt még válaszolnál az előbbi kérdésre, mennyire politikai a munkád most, ezzel azt tisztázzuk azért, tehát, hogy a Fővárosi Városfejlesztési Bizottság tagjaként.
Na, jó, beledobtál mély vízbe. Hát szakpolitikusnak gondolom magam, tehát azt gondolom, hogy én azon segítem a fővárost, illetve a frakció, a TISZA frakciót, hogy hogyan lehetne egy élhetőbb város kialakítani, milyen pénzügyi, milyen közlekedés, tervezési koncepciókat kell bevinni a városba ahhoz, hogy mindenkinek jobb legyen. És ebben persze van, hogy mondjam, egy méltányossági dolog is, hogyan lehetne a gyerekeknek és az idősebbeknek is vonzóbb a köztér, hogyan lehet több olyan közteret kialakítani, ami tényleg mindenki által használható, és hogyan lehetne egy méltányosságot bevinni abba, hogy hogyan közlekedünk, hogy ne csak arra gondoljunk, hogy azok, akik megtehetik, azok hogyan közlekednek, hanem elesettebbek, hanem alapvetően csak, hogy milyen más alternatívákat is adhatunk a közlekedőknek, és pont ezért nem is szeretem egyébként ezt a fajta hozzáállás vagy narratívát, hogy autósok, meg nem tudom, azt sem mondjuk, hogy villamososok, tehát hogy azt gondolom, hogy vannak autózók,
BKV-sosok.
Igen, meg hogy vannak, akik kerékpárral közlekednek, de hogy senki se egy, vagy, tehát mindenki legalább kettő, mert mindenki úgy gondolom, hogy nem az autójával kell ki az ágyából, hanem a két lábán valószínűleg, illetve oké, ebből is beleköthetünk, hogy valakinek meg ez a szerencsére sem adatik meg, de alapvetően, hogy mindenki több közlekedési módot használ, és pont ezért gondolom, hogy hát azt kell segíteni, hogy mindenki a legegészségesebbet, a leggazdaságosabbat használhassa, és utána pedig, hogyha kell, akkor persze használja a közösségi közlekedés, ha kell, akkor használja a gépjárművét. Én is használok mindenfélét. Azt hiszem, rollert nem szoktam, de gyalogolok, BKV-zom, kerékpárra közlekedem, és autóval is közlekedek, hogyha kell. Hogyha este felhívsz, akkor valószínűleg autóval fog menni ki Érdre, azért, mert sokkal hosszabb lenne az az út számomra. De azt gondolom, hogy ez azért fontos, hogy mit támogatunk, mert, és akkor ez a város szerkezeti kérdés, hogy amit támogatunk, az viszont meghatározza, hogy milyen funkciókat keresünk, vagy hol keresünk azokat a funkciókat, és legyen az a bolt, vagy legyen az a nem tudom, iskola. Tehát hosszú távú mobilitás határoz meg, hogy egy város milyen közlekedési módokat erősít, vagy tart előnyben. Ami azt jelenti, hogy ha nekem egyszerűbb mondjuk beülni a kocsiba és elmenni hetente egyszer bevásárolni a külvárosba, mint hogy mondjuk hetente vagy naponta hazafelé menet felkapjak, nem tudom, egy zacskónyi ételt éppenséggel a sarkiboltban, akkor valószínűleg azokat fogják egyre inkább támogatni, annak lesz gazdasági következménye is, és pont ezért látjuk azt, hogy egyre többen inkább azt választják, hogy befektetnek egy gépjárműbe, akkor viszont minden más utat is ezzel tesznek meg, és akkor kialakul egy olyan, hát egy ilyen ördögi kör alapvetően, de egyébként minden más közlekedési módra is jellemző, egy ilyen, amit belemeltünk a részleteibe, egyébként végtelenül Fürst 2004-ben dolgoztak ki, illetve empirikusan is figyelte meg ezt a folyamatot, hogy valóban van egy ilyen visszacsatolási kör, mert utána a befektetők látják, hogy hát ezt használják az emberek, akkor építsünk még egy bevásárlóközpontot, és akkor utána még inkább vonzóbb, és akkor a marginális költségei, hogy így tovább untassam a hallgatókat.
Nem, abszolút, nem, nagyon érdekel. És hát akkor ugye már kisboltnak nem éri, míg el holnap felhúzza a redőnyt,
pontosan,
akkor ember észreveszi, akinek nem volt autója, a gyerekek nem tudom, vásárolnak már is azt, hogy autót.
Hát nincs is bolt a környéken, meg ami maradt az drága, mert ugye már csak azt tudja megtartani az üzletét, amelyik nagyon nagy árése dolgozik, és akkor szépen mindenki elindul ebben a folyamatban. Ugyanúgy egyébként látni, ugye Anglia után Hollandiába költöztem pont azért, hogy így kutassam azt, hogy miért is alakultak ők át így a második világháború után vissza a kerékpár kultúrát, hogyan erősítették meg. És ott azért látni ennek a, hát a pozitív visszacsatolását is, mert hogy most azzal, hogy egyre vonzóbb kerékpárra közlekedni, és egyre vonzóbb elérni mondjuk a közösségi közlekedést, most már vannak olyan közösségi közlekedés útonak, ami egyébként vasútról beszélek most, ami évente 25%-kal növekszik az utasok száma. Ez annak köszönhető, hogy
Hollandiában.
Igen. Hogy egyre többen tudják elérni azt a vasúti állomást, és egyre többen tudnak hát utána leszálláskor ugyancsak kerékpárra elérni a környezetükben, ami hát sebességében, időben körülbelül ugyanannyi, vagy még kevesebb is, mint hogyha autóval mennének, és egyébként látni is, hogy a utasok nagy része a autóról ül át. Így viszont ugye hát használja is valamire azt az időt, amíg mondjuk a vonaton azt a 20 percet megteszi, illetve amikor leszáll, felszáll, akkor tud mást is tenni, tehát akkor tud ugye vásárolni, tud beugrani az oviba éppen, hogyha a gyerek ott, tehát mindenféle más össze tud kapcsolni, míg mondjuk, hogyha arra építkezünk, hogy autó, aminél gyorsabb legyen, akkor azt látjuk, hogy igen, sokkal nagyobb távokat teszünk, de ugyanannyi időt teszünk meg utazással, tehát azt látszik, hogy és azt hiszem, erről beszéltünk már múltkor, hogy az emberek alapvetően olyan napi egy órát szeretnek közlekedni. Uh-huh. Ha ennél több, akkor látszik, hogy hát gazdaságilag nincs túl jól a társadalom, viszont az érdekes, amikor csökken, nem nagyon csökken. Tehát mehetsz akár Katmanduba, vagy Hollandiába, vagy nem tudom, Észak-Amerikába, olyan egy óra alatt nem közlekednek az emberek. És egyébként azt láttuk is szerintem, ugye a mi generációnk, vagy elég a mostani generáció, a mostani lakosok azért megérezték, hogy hát igen, közlekedni valamennyire jó, hiszen volt ugye másfél-két évünk, amikor be voltunk zárva, és mindenki megérezte azt, hogy hát igen, végül is kapcsolatotok teremteni azokkal, akiket szeretek, ismerek, stb. Viszont pont nincs meg az a fajta hatás, hogy hát egyik helyről a másikra menjek, másrészt pedig, hogy olyanokkal találkozzak, akik nem olyanok, mint én.
Értem.
Tehát ugye ilyen buborékból megyünk buborékba, és ebben is van egyébként erre egy tök érdekes tanulmány, hogy milyen közlekedési eszközt használsz, az is nagyon meghatározza, hogy milyennek gondolod a társadalmat, mert hogy olyan emberekkel fogsz találkozni, vagy találkozol-e? Van egyetlen lehetőséged, hogy találkozzál más emberekkel? Nem beszél arról, hogy milyen lehetőséged van a környezeteddel kapcsolatba kerülni, de ugye, hogyha egy társadalmi buborékból átmész egy másik társadalmi buborékba, akkor azt gondolod, hogy mindenki olyan, mint te. Aztán csodálkozol, hogy jaj, kimentek demonstrálni valakik, és hát ők nem olyanok, mint én, és ilyet még nem láttam soha. Míg mondjuk, hogyha több ilyen gyaloglás van egy városban, vagy egy társadalomban, vagy ennek így a hát hasonló ehhez ugye a kerékpárra való közlekedés, mert ott is ugye kint vagyunk, nincs egy ilyen buborék körülöttünk. És ennek is ott is megvan ez a hatás, hogy ugye, nagyobb távot is megtehetsz, nagyobb, több térrel lehetsz kapcsolatba, viszont ugyanúgy több emberrel is tudnál kapcsolatba lenni, hogyha a több ember van az utcán, és emiatt viszont hát toleránsabb vagy mások felé, mert látod, hogy ja, vannak ilyenek is, meg olyanok is, és emiatt nincs ez a nagy ilyen kontraszt.
Vissza szeretnék térni még, mert azért hamar elkanyarodtál ettől a politikai kérdéstől. Oké, tehát te szakpolitikusnak vallod magad, mennyire tudsz szakpolitikus maradni? Úgy értem, hogy maga a környezet, mondjuk egy fővárosi döntéshozói körben, mennyire átpolitizált, tehát hogy mennyire vannak preferenciák mondjuk pártokhoz kötve például, tehát hogyha mondjuk az előző főpolgármester az autó megszállott volt, akkor most mi legyünk kerékpár megszállottak minden áron, tehát húzzuk föl a csíkokat a városba, keresztbe kasul, 6 sávból 5,5 sávval kerékpárosoké legyen, tehát most nyilván túlzok, tehát hogy mennyire tud beleférkőzni, mert én egyébként ezt sokszor mondtam, és erről veled is beszéltük, meg egyébként ezt a főpolgármester is megkérdeztem Karácsony Gergelytől, hogy nem érzem például sokszor a megalapozottságát, szakmai megalapozottságát egyes döntésnek, amit a főváros meghoz. Tehát mennyire tudsz szakpolitikus maradni egy valószínűleg átpolitizált környezetben.
Hát ugye ez most, hogy mondjam, most kezdődött, mikor októberben, tehát azon elég kevés idő telt el azóta. Viszont azért úgy látom, hogy van nyitottság, és alapvetően szerintem pártállástól független. Azt gondolom, most már eléggé, hát nem is nyíltan, de mindegyik politikai szekció így támogatja azt, hogy egy élhetőbb, zöldebb városban, most a zöldebb kifejezés az valószínűleg pont nem megfelelő ide, de hogy azt gondolom, hogy az, hogy egy élhetőbb és kellemesebb legyen mindenki számára, az már megjelent. Most például mondhatnám ugye a szíták nagyon Karácsony Gergelyt a kerékpársávok felfestése ügyében, most vissza nem tudom, Szent Király Alexandra volt, aki írta, hogy a kerékpársávoknak olyannak kell lennie, hogy mindenki számára elérhető legyen. Lehet persze, néha beleszövök én is, vagy hogy mondjam, biztos inkább azt mondanám, hogy az éppen aktuális politika színezi, hogy miért is mondja azt valaki, de azt gondolom, hogy mind a két oldalról lehetne, hogy a támogatás és a elutasítás az nem attól függ, hogy éppensége milyen pártszínű valaki, vannak szerintem azért persze konzekvensek, ebben valószínűleg Vitézi Dávid, aki a legkonzekvensebben ugyanazt képviseli a utóbbi, nem tudom, 20 évben, és emellé lehet csatlakozni, vagy nem is, azt gondolom, az egy ilyen tánc, hogy mikor van meg a lehetőség, hogy igen, mindenki ebben a táncban részt vegyen, és mikor megyünk merre lépéseket. De szerintem jó irányba haladunk. Hát aki követi az oldalamat, vagy nem tudom, Facebook csatornámat, akkor az biztos látja, hogy hát én mindenképpen ugye sokkal gyorsabb lépéseket szeretnék tenni ez ügyben, hogy egy gyerekbarátabb és mindenki számára elérhető közlekedési módokat válasszuk, vagy hát azokat támogassuk, és ebben látom, hogy pardon.
Órád megszólt közben.
Igen, még azt hiszi, hogy még mindig úton vagyok. Szóval azt hiszem, hogy van nyitottság, mondom ezt pont ugye a mai nap, amikor, tehát azt mondom, hogy meg kell azokat a lépéseket tenni, hogy mindenki így örüljön, és így valamennyire kompromisszum legyen ezekben a lépésekben.
Közben egyiket, egy nagyon érdekes felvetés jött egy keres hallgatónktól, Lajostól, aki a Viberen írt, a mindenki által használható helyet nyugodtan használhatják az autósok által nem használható mondatrészt, mert így helyes. Nem mindenki által használható lesz, ha kizárnak valakit. És egy nagyon-nagyon érdekes dologra villant most rá. Mert most nekem a megérzésem az, abszolút nem szakmai abban, de azért rálátva erre a helyzetre, hogy úgy próbálják a várost élhetőbbé tenni, vagy nem, azt nem tudom, hogy forgalomcsillapító területeket hoznak létre, meg tényleg az autósok életének valamilyen szintű megkeserítésével. Tehát gondolok itt arra, hogy például, hogy 50-es táblákat raknak ki korábbi 70-es utakra, ami egyébként lehet, hogy kontraproduktív is adott esetben, mert hogyha a város kiürítését lassíthatja, mondjuk egy délutáni csúcsforgalommal. Tehát most jelen pillanatban tehát reagálva, vagy kicsit tovább szőve Lajos hallgatónak a gondolatát, hogy jelen pillanatban gyakorlatilag az autósok nyomorgatása ami zajlik, nagyon úgy néz ki.
Mit nagyon úgy néz ki?
Igen.
Várj, szerintem vegyük ketté a két témát. Tehát egyrészt valóban azért az a fajta folyamat, ami utóbbi, hát mondjuk 50-70 évben történt, hogy mindenhova engedjük be és támogassuk az autóval a közlekedést, az azzal jár, hogy hát most már azt mondom, hogy sehol, de ez túl nagy szó, tehát azt gondolom, hogy ez azzal jár viszont, hogy mindenki, aki nem autóval közlekedik, az viszont szorítva. Uh-huh. Tehát ezzel, hogyha azt nézzük csak, hogy a gyerekek és az autóval közlekedők azok kölcsönösen kizárják egymást, akkor alapvetően azt értük el az utóbbi 70 évben, hogy a gyerekeinket nem engedjük ki az utcára. És akkor panaszkodunk, hogy nem tudom, nagyobb testsúlyuk van, nem egészségesek, számítógép előtt ülnek egész nap, vagy most már gondolom telefon, meg ilyesmi. Tehát, hogy látszik, hogy igen, van egy ilyen hát egy ilyen pandémia, uh-huh. és miközben hát látjuk, hogy hát igen, milyenek voltak a köztereink akár a te vagy az én időmben, és milyenek a köztereink ma. Tehát ma, hogy meglátunk mondjuk egy 10 éven aluli gyereket az utcán, akkor ma hívjuk a rendőt, hogy jaj, mi történik itt, tehát biztos el fogják rabolni, és ez képtelenség. Miközben ugye a statisztikák mutatják, hogy sokkal biztonságosabb ma a köztereken lenni, mint akár 20 évvel ezelőtt. Ami viszont nem foglalja magába, hogy a közúti körülmények milyenek. És valószínűleg persze, uh-huh. hogy egyrészt jobbak, viszont azért is jobbak, és ez pont egy érdekes, mert a mai közgyűlésre ugye bekerült a budapesti rendőrfőkapitányságnak az elemzése, vagy hát egy ilyen bemutatás, hogy mi történt utóbbi egyében, hogy valóban ugye csökkennek mondjuk a balesetek, és akkor most balesetekről összetem a magára a szóról beszéltünk már, de ugye úgy kell tekintenünk, hogy csökkennek a közúti események, hogy hát egyre kevesebb gyerek vagy ember van az utcán, hiszen mindenkit berakunk, vagy egy buszba, vagy egy autóba, tehát annyira kisebb, hogyha megnézed, most nem tudom, nagyon sok fotó szerintem előjött ugye a Rákóczi út kapcsán, vagy a Nagykörút kapcsán, hogy milyen élet volt azért ezeken az utakon, és akkor gondolom, hogy mennyi ember volt, embertömeg hömpölgött a Blahalújza téren, és most azért hát az a tömegnek egy elég nagy százaléka bennül egy fémdobozban. Ezek a fémdobozok ugye nézik a jelzőlámpákat, és a városra a környezeti hatásaink kívül ugye, hát az a káros, hogy semmiféle gazdasági tevékenységet nem tudnak tenni, amíg nem szállnak ki, ahhoz viszont nagyon sok lépést kell megtenni. Mielőtt még a következő kérdést lenne, akkor válaszok, mielőtt ugye bedobtad, hogy sanyargatjuk a gépjárművezetőket.
Igen.
Én kérnék tényleg minden hallgatót, hogyha van nálam most egy telefon, és van bármilyen ilyen térképes applikáció, akkor dobja már be, hogy mondjuk onnan, ahol ő van, és egy tőle mondjuk 5-10 kilométerre lévő helyen milyen arányokat mutat, hogyha azt mondom, hogy elmegyek ebből a A pontból B pontba, autóval, közösség közlekedése, kerékpárral és gyalogosan.
De vicces, amit mondasz, mert Lajos, aki az előző üzenetet küldte, ő beküldte, és ő azt mutatja, bár kicsit annyiból pontatlan az övé, hogy tehát azt mondja, hogy 36 perc valahonnan valóban tömegközlekedés, és 18 perc autóval, de szerintem az autós az egy ideális idő, tehát hogy mondjam, azt egy laboratóriumi körülményeket mutat, tehát nem a adott forgalmi helyzettel nehezített.
Figyelj, tegnap nem, mi van? Tegnap előtt a fiam elment fogorvoshoz, mi Észak-Budán vagyunk, Dél-Budára ment, tehát még mondhatod, hogy nem tudom, BKV, meg fonódó, stb., és tényleg egy jó vonal, de még így is, és ez csúcsidő, hétfő csúcsidőbe volt, még így is fel annyi idő volt gépjárművel, mint közösségi közlekedése, és közösségivel ment a párom vele. Csak hogy azért, ha megnézed, akkor rögtön, hogy mondjam, Budapest közlekedése azért nagyon arra van kitalálva, hogy autóval gyorsan közlekedjél. És mondom, bármelyik lakos nyugodtan írja be egy 5-10 kilométer, sőt, meg akár 2 kilométerre is valószínűleg gyorsabb lesz autó. Ami persze, ebben nem számoljuk bele, hogy ja, valahol tárolni is kell, tehát minden más időt nem, azt az időt sem számoljuk bele, és ezt nem eléggé...
Mondjuk parkolóhelyet találni, ugye?
Hát parkolóhelyet, de azt sem számolod bele, hogy az milyen költséggel jár neked, az, hogy megvetted azt az autót, tehát bonzs le az összes kilométered. Igen, és nem is tudom, hogy kiszámolta ki, hogy... Igen, és ez mind benne van, de mivel ugye van ez a locking mechanism, tehát a gazdasági, hogy mondjam, okosabb emberek kitalálják, hogy vegyél meg először egy valamit, aztán utána még egy kicsit, hiszen addigra neked racionális döntésed lesz, hogy az autót válasszam, hiszen minden egyes kilométerre javítok ezen az arányon, hogy most már megvan, úgyhogy visszam az autót. Viszont nem is tudom, ki volt, aki kiszámolt, aztán Magyarországon is nyugodtan lehetne most már ilyen elemzést csinálni, hogy hogyha nem autóval közt... Na minden is nem fog eszembe jutni, ki volt, de azt hiszem egy ötöde az utaknak, nem, mit akarok mondani, hogy annyit költünk gépjárműnk közlekedésre, mint a bevételünk ötöde, ami azt jelenti, hogy végülis minden pénteken nem kéne dolgoznunk, uh-huh. hogyha nem autóval közlekedne az átlag magyar. És akkor ebbe beleveted azt is, hogy valóban gyorsabb, hiszen ugye minden ötödik napot azért dolgozol, hogy autóval közlekedj, és azt nem számoltad bele ezekbe a percekbe.
Én, kedves hallgatók, biztos tudják, én a Budakeszi út környékén lakom. Nekem minden esetben egyébként gyorsabb lenne autóval, de én belekalkuláltam a gazdasági körülményeket is.
Meg nekem azt például... sokat keresel.
Tessék?
Túl sokat keresel, így az a lányk
is. Igen. Hogy sokkal jobban megéri, meg az, hogy nekem az aktívabb időszak, ha tömegközlekedem. Uh-huh. Tehát, hogy én akkor tudok például Bicók Péterrel, aki most a műsor vendége, fölkészülni még menet közben az utolsó simításokat, például az okos várossal kapcsolatban, vagy a 15 perces várossal kapcsolatban föl tudtam még jobban készülni uh-huh. idefelé jövet, még hogyha esetleg nem is hallatszik. Oké, még egy dolog, tehát most amikor direkt fogok...
Bocs, csak ennyit ehhez hozzátenek, hogy ez ugye azt jelenti, hogy most jelenleg, ugye mi az, ami jobb, mi az, ami nem tudom, gyorsabb, stb. Viszont itt, hogy mondjam, azt hiszem, városfejlesztés
oldalról azt keresünk. Még azért persze, gyorsabb autó, tehát az nem mondom.
Persze, ő. Pont ezt mondom, hogy úgy van kitalálva a város, és minden úgy, érted.
De akkor miért nem hagyjuk így, ha ez így működik, vagy így gyorsabb?
Miért nem hagyjuk így? Hát azért, mert hogyha ez a vonzó mindenki számára, akkor mindenki kénytelen ugye egy gépjárművet fenntartani.
De most a mostani helyzet nem jó? Ami most van, vagy, most ez, vagy nincs annyi mostani helyzet, mert ez majd nem, már változik.
Úgy kezdtük ezt a beszélgetést, és akkor erre reflektálok, hogy ugye, hogy sanyargatjuk az autóval közlekedőket. Uh-huh. Csak hát nem erről van szó, hanem túl jó dolguk van. És akkor ez most egy nem politikai hozzászólás volt, de hogy alapvetően arról van szó, hogy mindenki más, hát bocsa francia, de szívja meg attól, hogy ennyire gyorsan lehet autóval közlekedni. Uh-huh. És attól mégis ez pont, hogy ha megyünk ilyen smart city gondolatmenetbe, majd szól vissza, hogy alapvetően meg, ez nem biztos, hogy az a jó mindenkinek, hogy gyorsan tudunk közlekedni. Tehát, hogyha az nem technológiai fejlődés, hogy minden egyre nagyobb és gyorsabban tudunk közlekedni, mert látjuk, hogy a távlati eredménye csak az, hogy nagyobb távokat teszünk meg. Tehát az, hogy akkor kimegyünk és a külvárosba vásárolunk ahelyett, hogy a városban. Mi, ami mellett meg kifizettünk ugye egy autót is, és megtünk olajiparnak is, és a pénzünknek a nagy része elmegy az olajiparba, meg az acéliparba. ami tényleg jó, hogy mondjam, hogyha, és akkor bevehetjük újra ezt a témát is, hogy mennyire nemzetpolitika az, hogy a bevételeink egy nagyon nagy részét külső államoknak adjuk, miközben, hogyha egy más közlekedési módot támogatunk, akkor több marad a zsebedben, akkor a közeli boltban is ki tudod fizetni a nem tudom, a tejet, és akkor lehet valószínűleg többet tudsz költeni a sarki étteremben is, a sarki étterem több munkahelyet teremt, a sarki étterem munkahelyben dolgozó itt fog adózni, tehát mindez az összeg, az itt fog fluktuálódni, és itt fog újra ugye itt fog elkölteni az a munkavállaló is a bevételét. Most viszont azt csináljuk, hogy megvesszük a nem tudom melyik államnak, a gyárnak a termékét, és utána az a tőke, az ki is megy, hiszen nagy részét nem itt adózza.
Közben jött nekem itt egy nem is kritika, de mondjuk érdemes erre odafigyelni, hogy a műsorvezető nyilván...
Bár most nem fejeztük be, hogy miért rossz az, hogy gyorsan...
Oké, mindjárt csak közben gyorsan. A műsorvezető nyíltan kifejezte az autó melletti szimpátiáját az ötsávos biciklis hasonlatával, holott neki pártatlannak kellene maradnia. Mert tessék végighallgatni a műsort, hogy csak annyit kérek. Egyébként totál pártatlan vagyok ebben a dologban, már csak azért is, mert én autóz, de én ritkábban szoktam, tömegközlekedő vagyok, hanem inkább provokálok.
Én amikor ezt mondom, hogy mondom.
Nem, most ez nekem szól.
Értem, de én magamra veszem, mert hogy azt gondolják az emberek, hogy én az autózók ellen vagyok. Nem. Uh-huh. Én pont az autózók mellett vagyok azzal, hogy azt mondom, hogy legyen más alternatíva mindenkinek. Uh-huh. Legyen mindenki számára más, jobb, mint autóval közlekedni. Mert az azt jelenti, hogy aki tényleg autóval kell, hogy közlekedjen, az dugó nélkül tud majd közlekedni. Tehát pont erről van szó, hogy ha mindenkinek igen, bocsánat, aztán, hogy autóval közlekedjen...
Előbb azt mondtad, ugye, hogy az autósoknak kedvez ez a szituáció. Én most ezt tudom képzelni, hogy egy autós most ül az, na menjetek te francba, hogy nekem ez nem jó, hát itt állok a dugóban. Tehát úgy kedvez nekik, hogy a nap végén nekik se jó annyira.
Hát azért, mert gyorsabban kéne átállni, valóban. Uh-huh. Tehát, hogyha tudunk gyorsan átállni, és pont ez egy nagyon jó példa szerintem Párizs, ahol most egy ilyen utóbbi 10-ben gyors átállás történik, és valóban nagyon sokan ugye kritizálják az átmenetet, viszont az eredménye az, hogy már most sokkal kevesebb autózó van a városban, és ha mondjuk csak azt csinálnánk Budapesten is, ez megint csak nem egy politikai program, tehát senki nem kéri ezt számon senkit, de hogyha mondjuk a két meg három forgalmi sávból elvennénk úgy egyes sávot mindenhol egész Budapesten, hogy az tényleg vonzó legyen kerékpárra közlekedni, vagy mindenhol elvennénk egy sávot, hogy a közösségi közlekedés tényleg gyorsan tudjon haladni, és olyan vonzó is lehetne, stb. Tehát csak azt mondom, hogy ha ebben a modellben tudunk gondolkodni, ha csak ugye megfeleztük a sávok számát, ha megfelezzük az autók számát, akkor mindenkinek sokkal jobb, hiszen az az egy, ami marad gépjármű forgalom, a sokkal gyorsabban tud haladni, mert nem csak arról van szó, hogy megfeleződött, hanem kevesebb tér kell, mert ugye ez, hogy mondjam, ugye növekszik minden egyes kilométerrel, hogy mennyi, mi az féktávot kell tartanod. Tehát, hogyha meg tudnánk felezni a sávokat és a forgalmat is, akkor az nagyobb, mint felezés a gépjármű forgalom számára.
Egyébként...
De ez megint csak, egy ilyen méltányosági kérdés, mert hogyha ha arra gondolok, hogy jaj, de hát a létrát meg a nagymamát egyszerre kell bevinni, és a...
Na jó, de akkor a
nem erről van, hogyha, nem azt igen, akarom értem. Mondani, hogy tiltsuk be, hanem...
Jó, csak akkor a létrát nagymamát sokkal könnyebben el tudod
bevinni. Pontosan, igen, hogy pont értem. Akinek egyébként, szerintem pont múlt héten beszélgettem egy fuvarozóval erről, hogy igen, másfél óra volt neki bejönnie, mert hogy dugóban áll egész nap, és miért, és ő mondta, tényleg az ő szavait próbálom visszaadni most, és nem a sajátom, hogy ott ül a dugóban sok-sok nyakkendős emberkével, aki egyébként felszállhatott volna a metróra is, vagy a MÁV-ra is, hogyha lenne MÁV, de mondom, ez egy filozófia kérdés, hogy a MÁV hol van most 2025-ben. De hogyha ha tényleg vonzó közösségi közlekedést tudnánk kialakítani, és tudunk, és sok esetben ugye nem is pénzkérdés, hanem csak hozzáállás kérdése, akkor mindenkinek jobb lenne az autózóknak is.
Mm. Ha most például kineveznélek téged, hogy teljhatalmú közlekedés szervezőnek Budapesten, akkor szerinted melyek lennének a legfontosabb intézkedések, illetve még egy picit visszakanyarodva is, de egy kicsit kapcsolódva is ehhez, meg amit korábban mondtam, tehát az autósok sanyargatásával, ha ugye feltételezzük, hogy az nem baj, csak esetleg a módszer nem annyira jó, hogy elvesszük, és nem vonzóvá tesszük számukra adott esetben más közlekedési módokat. Persze ez két kérdés, de mégiscsak összefügg. Tehát mi lenne a legfontosabb?
Egy egész ilyen politikai programot kellett volna most hoznom. Uh-huh. Jó, a Covid alatt írtam egy hosszabb cikket, a Kubit, nem, a G7, vagy nem tudom, tehát hogy valaki rákeres, akkor nézze meg, hogy milyen modellben képzelem el Budapest és Nagy Budapest és az agglomerációnak a közlekedését, ami abból áll, hogy a közösségi közlekedés csomópontjaira való ráhordás. És ez azt jelenti, hogy minden egyes ilyen környezetben, hogyha jelenleg mondjuk 5 perc alatt oda lehet érni, akkor 5 percnyi embernek, tehát 5 perci távolságra lévő embernek valószínűleg vonzó odaérni a vasútállomásra vagy a metróra. Ha ezeket a területeket forgalomcsillapítjuk, és úgy ki tudjuk alakítani ezeket a területeket, és akkor ezzel nem tudom, 20-25 helyszínről van szó, hogy ezeket a megállókat úgy ki tudjuk alakítani, és a környezetüket, hogy ott vonzó legyen kerékpárral, elektromos kerékpárral, stb. Közlekedni, akkor ugye hát meg legalább 10-szereztük azoknak a számát, vagy inkább 20-szoroztuk, mert hogyha a körsugarát nézzük, ugye az erre a négyzeten, akkor alapvetően egy olyan 16, de lehet, hogy 20-25-ször több embernek lesz olyannyira vonzó elérni a közösségi közlekedés megállóját, mint most egy embernek. Uh-huh. Mert most lehet, hogy 5 perc egy gyalog, akkor meg fog 5 percet kerékpárra közlekedni. És tényleg nem is gondolom, hogy ennél többet kell senkinek, bárkinek a városra közlekednie. Ez egyik. A második pedig az, hogy akkor ezeket a csomópontokat kell összekötnünk, és a közösségi közlekedésünket arra az irányba terelni, hogy sok ilyen városokat összekötő, vagy város alközpontokat összekötő közösségi közlekedés legyen. Ez megint csak nem jelenti azt, hogy meg kell szüntetni most bármit, hanem csak azt mondom, hogy a fókusz nem arra kell tennünk, hogy minden sarkon megálljon a busz, és minden, nem tudom, sarkon forduljon be, és mindenkit szedjen össze, hanem ilyen nagy csomópontokat kössünk össze, és akkor az egyik csomópontban a másikba dedikált útpályán jusson el a nem tudom, a csuklós busz, vagy akár a hogy mondjam, még olyan szélsőségbe is el tudok menni, hogy akár a főváros kezdjen és igényeljen a MÁV-tól szolgáltatásokat, tehát hogy a vasúti pályát is akár a BKK is használhatná. Egyébként erre elég sok példa van Nyugat-Európában is, tehát hogy nem kell arra várni, hogy nem tudom, a közlekedési minisztérium fókuszával és az igényeinek megfelelően induljon a vasút, de olyan vasútat is indíthatnánk, ami ugye mondjuk két városközpont között segíti.
Tehát mit tudom, a keleti és a Kelenföld között, nem például?
Így van. És persze ennek van infrastruktúrális problémaköre, ami egy nagyobb költség, de azt gondolom, hogy ha az eszközöket nézzük, akkor első pontban az, hogy ráhordani és lehordani ezekről a csomópontokról, és a csomópontoknak az összekötése. Uh-huh. Emellett persze...
Mondjál konkrét példákat erre, Léci, tehát hogy melyek lennének ezek a csomópontok.
Hát mondjuk, hogyha a belső várost forgalomcsillapítani tudnánk, akkor az, aki mondjuk felszáll valahol a vasúti hálózatba, akár az agglomerációban, és most például föl kell szállni először egy volánbuszra, vagy mondjuk 2 kilométerre van számára az agglomerációban a vasúti megálló, emiatt úgy gondolja, hogy hát nem fog oda, nem tudom, gyalogolni, vagy van lehetőség, hogy volánbuszra száll, és akkor ott a volánbusz valószínűleg pont nem akkor jön, amikor a vonalt, úgyhogy akkor ott is át kell szállnia és várnia, hanem akkor inkább megpróbálja ugye P plusz R-rel, hogy akkor beül a kocsijába, elmegy oda, de aztán rájön, hogy jaj, nincs is elég hely, pont akkor, amikor...
Reagál itt egy kedves hallgató, hogy üdv Budapest forgalmának, hány százaléka származik az ingázóktól? Szentendre irányából szinte nincs parkoló a metrójárat végén, ez nagy gond szerintem, írja Attila,
köszi. Viszont az se túl hatékony, hiszen ugyanannyi, tehát egyszerre akar nagyon sok ember ugyanabban a csomópontba jutni, és ebben a csomópont ez esetben ugye a közösségi közlekedési megálló, ami azt jelenti, hogy hát ott kell keringenie, parkolóhelyet keresnie az autózónak, és nagyon nagy helyet kell felülelnünk azzal, hogyha autókat akarunk parkolni, miközben megint csak ugye mennyi, 1,5-2 kilométer tettünk meg, tehát 1,5-2 kilométerre valószínűleg nem érdemes autót vennünk, hanem akkor adjunk kerékpárt, elektromos kerékpárt, stb. De abszolút ez a csomóknak az összekötése, amire fókuszálnunk kéne. Egyébként ebben, hogy mondjam, akár az univerzum, akár a biológiában is ugyanezt a modellt látjuk, tehát hogy az idegpályákat nézed, akkor is az van, hogy nem össze-vissza hálóznak, hanem a leghatékonyabb, hogy sok-sok idegpályát egy csomópontba jutsz, és utána a csomópontba mész egy másik csomópontra. Tehát, hogy jó, ez a biomimicry oldala a dolognak, tehát hogy sok esetben már játszanak azzal, hogy különböző tudományágakat összekötnek, vagy nézik, hogy mi az, amit tanulhatunk egyik a másiktól. És most eszembe jut pont egy ilyen japán projekt, ahol a vasúti vonalat dolgozták ki úgy, hogy egy ilyen élő gombát, hát nem megkértek, hanem oda raktak, hogy a gomba hogy fogja megtalálni a másik ágat. És végülis ezt a útvonalat használta ki utána az építető, mert látták, hogy valóban ez a leghatékonyabb ezen a domborzaton. Elkalandozva igen. Az idegpályákra, de alapvetően pont ez, hogy ugye csomópontok és csomópontoknak a hatékony összekötése.
De mi lenne egy ilyen csomópont akkor? Tehát, ugye azt mondtad, hogy akkor, hogyha mondjuk meg tudnám valósulni a belváros forgalomcsillapítása.
Ja, igen. Tehát akkor igen, felszáll ugye valahol a külvárosban, és mondjuk a keleti pályaudvarnál, amikor leszáll, akkor nem kell átszállni egy másik BKV-ra, hanem hát a keleti pályaudvartól azt gondolom, hogy 10 percen belül bárhol oda lehet jutni a Hungária körúton belül Budapesten. Tehát, hogy a belvárosban már nincsen szükség, akkor BKV-ra se, de ezt most a BKK kollégáknak nem mond el, de akkor alapvetően az, hogyha rendesen tudunk forgalomcsillapítani a városon belül, és akkor, akkor már nem kell ugye hát a közösségi közlekedést ilyen mértékben használni a belső városban. Ugye az érdekes és hogy ez működik ugye akár kül, akár belvárosban is, mert a külvárosban meg még, még előnyösebb, hogy nem kell közösségi közlekedést használni, hiszen amíg a külvárosban ugye sokkal kevésbé hatékony a közösségi közlekedés, hiszen ugye reggel befelé van tele, igen, visszafelé meg üres, és akkor vicca beheza. Nem beszélve arról, hogy pont az ilyen rövid utakat nem ön tudja kiszolgálni a közösségi közlekedés, mert valóban, hogyha mondjuk a külső városból jössz belvárosba, kész, passz, de hát általában És erre nagyon sok modellünk van, és ennek alapján megmondjuk, hogy jaj, de jó, majd sokan ott hagyják az autót, viszont nem számolnak azzal, hogy ja, hát nem úgy működik egy anyuka, és általában ugye a magyar társadalom az anyuka szerepe, hogy akkor először el kell vinni a gyereket az óvodába, a másikat az iskolába, hazafelé jövet be kell ugrani a boltba, és ezeket viszont már nem tudod azt mondani, hogy most akkor felszállok egy buszra, megyek egy megállót azzal a buszra, ott leszállok, leadom a gyereket, utána megyek még két megállót egy másik irányba, és ugye nem egy ilyen ilyen sugaras közlekedése van egy anyukának általában, hanem inkább ilyen csillag alakzata van, hogy egy pontból megy sok-sok pontban. És pont ezeket meg, hát a közösségi közlekedés nem tudja túl hatékonyan ki megalkotni, hanem ugye megint csak az van, hogy hosszú távú utakra tervezünk, és akkor itt szerintem visszamehetünk abba az irányba, hogy okos város és smart city, mert hogyha megnézzük az utóbbi 50-70 év, vagy 100 évnek a közlekedés, technológiai fejlődését, akkor mit csináltunk? Alapvetően azt nézzük, hogy legyen minden gyorsabb. Uh-huh. És az, amit értünk el, hát semmit, csak az, hogy még nagyobb területen lakunk, és valóban nem vannak higiéniai, meg nem tudom, egészségügyi vonzata, hogy jaj, de jó, nem úgy egy szlamban lakunk. Viszont átestünk a ló túloldalára azzal, hogy mindenki egy ilyen szép nagy kertesházban, és feléljük a zöld területeinket, és sokkal több erőforrás kell felhasználnunk arra, hogy akár az utcát ugye leaszfaltozzuk 100 lakás számára, vagy 500 lakás számára.
Az egy nagyon fontos probléma, és pont erre rímel, amit Attila is írt meg, amit mondasz, hogy az agglomerációs forgalom, az agglomerációból, illetve délután oda tartó forgalom, az jelentősen befullasztja Budapest forgalmát. Ugye százalékosan ezt lehet tudni egyébként? Hogy...
Lehet, azt hiszem, várjál, ugye 700 ezer gépjármű, most próbálok a számaim között a fejnaptáromban keresgélni, de úgy emlékszem, hogy 400 ezer autó jön be Budapestre.
Tehát akkor több, mint a fele.
Igen.
Több, mint a fele. Hát az nagyon durva. Nagyon durva. És még...
Most csak akkor...
Van egyszer ez a téma.
Menjünk tovább ezzel a sebesség gondolata, hogy azzal viszont, hogy csak növeltük a sebességet, miközben most már látjuk, hogy nem akarunk csökkenteni az időnkön, tehát hogy hajlandóak vagyunk, vagy szerettünk legalább napi 60 percet közlekedni. Jó, amikor éppen nem tudom, cipeld a táskát, nem erre gondolsz, hogy jó közlekedni, de hogy hosszú távon igenis van egy ilyen emberi igény ehhez. Akkor látjuk, hogy alapvetően a technológia most nem nagyon segített nekünk azzal, hogy gyorsabbak lettünk, hiszen csak nagyobb területet teszünk meg. Viszont abba az irányba mehetnénk, hogy mi az, ami tehát egészséget vagy boldogság hormonokat termel számunkra, és olyan fajta technológiát kialakítani, amely segít ezekben. Segít az is, hogyha emberek között vagyunk, és nem fénybuborékban vagyunk. Tehát a kommunikációs igényünk is van. Ezt tök jól látjuk szerintem, hogyha valaki ugye káromkodik az autójában, akkor az pont annak a jele, hogy szeretne kommunikálni a másikkal, de hát nem tud, mert benne van egy fénybuborékban. Ezért ugye hát marad a középső ujjnak a felmutatása.
Igen.
Miközben mondjuk, hogyha gyalog vagy a Váci utcába, akkor nem kell ugye káromkodnod, hogy mennyi már előlem, és nem kezdünk el dudálni a másikra, hogyha gyalogosan vagyunk, hanem már testbeszédből is meg tudjuk ezt oldani. Tehát ugye azt sem mondanám, hogy igényünk van arra, hogy megszüntessünk minden konfliktust, hanem olyan úgy kell kialakítani a konfliktusainkat, és ezeket a csomópontokat, hogy az valamiféle ugye ilyen látens boldogságérménnyel töltene el, hogyha megoldunk valamit. Az ember alapvetően egy probléma megoldó lény, aki szereti, hogyha vannak kihívások, akkor azokat a kihívásokat megoldja. Csak ugye pont el kell találni azt, amikor hát nem is unatkozol, és nem is túl nehéz, és akkor azt nevezzük ugye ilyen flow hatásnak, hogy pont abban vagy, hogy most akkor tök jó. Valószínűleg amikor gyalogolsz, és közben nyomkodod telefonodat, akkor ez így nem jut eszedbe, mert elvisz a gondolat abba, vagy nem tudom, a máshonnan funkciód. Amikor autóban ülsz, akkor meg hát vagy ugye, amit látsz a reklámokban, hogy menjél még gyorsabban, és akkor az majd adja neked ezt a thrillt, hogy jaj, de jó sebe. De hát a városi közlekedésben mi történik? Állsz a dugóban, és frusztrált vagy, hogy azt várod, hogy legyen valami, és hogy érdekes legyen, eközben pedig a dugóban kell ülnöd, és másoknak a mondjuk úgy, hogy udvariatlanságait. És akkor csak még...
Mi van még? Tehát ugye a csomópontról csomópontra.
És hogy már csomópontnál tartunk, akkor alapvetően ugye a jelzőlámpa is egy ilyen dolog, hogy a jelzőlámpát ezzel ugye segíteni akarjuk a közlekedőket, hogy éppen kinek van elsőbsége, de ugye ezzel már átadtuk a technológiának a kérdést, hogy megoldja ezt a problémát. És valószínűleg, hogy mondjam, hogy valóban nem hatékony az, ahogyan gondoltuk a jelzőlámpa nélküli csomópont. Tehát most mire gondolok? Valóban volt sok olyan közlekedési esemény, hogy elütötték az emberek egymást, hogyha nem úgy közelítették meg ezeket a konfliktuspontokat, amire viszont, hát nem az a hosszú táv, hogy úgy látjuk most már, hogy nem az a hosszú táv a megoldás, hogy mindenhol berakjuk a jelzőlámpát, hanem úgy kialakítani, hogy olyan sebességgel közlekedjen mindenki, amivel támogatjuk, hogy ők oldják meg a konfliktust.
Ez és a 30-azás esetben... például a városokban?
Hát a sebesség csökkentése abszolút ilyen, de azt gondolom, hogy ez akkor működik már jó, hogyha nem is, ha már nem elsődleges a gépjárműforgalom aránya, hogyha már kisebb, tehát mindenki más nagyobb, akkor valószínűleg jól működik. Legegyszerűbb talán egyébként erre a példára egy körforgalom kialakítása. Uh-huh. Mert ugye mi történik ott? Ugye egy körforgalmat, hogyha most pont ugye az pár héttel ezelőtti bizottsági ülésen elfogadtuk, hogy egy ilyen körforgalom programot indít a főváros, és azzal érveltem, hogy ugye a holland közlekedés biztonsági tanulmányok bizonyítják, hogy alapvetően körforgalom a legbiztonságosabb egy városi környezetben, már csak azért is, mert ott ugye van olyan, amelyik gyorsabban menne, meg van olyan, aki ugye lassabban menne, de ugye annak köszönhetően, hogy nem arra figyelsz, hogy a jelzőlámpa mit mutat, hanem egymásra kell figyelnünk. Emiatt sokkal biztonságosabb, hiszen nem az van, hogy ó, most nekem zöld a lámpa, úgyhogy nekem van jogom menni, és akkor mehetek, ahogy akarok, és pont ebből vannak ugye nagyon veszélyes esetek, hogy van, aki viszont nem figyelt annyira, vagy nem tartotta be. És akkor mondjuk lehet frontális ütközések, vagy bármilyen más ütközés lehet. Egy körforgalom viszont lecsökkenti a konfliktusoknak a lehetőségét. Uh-huh. Tehát, hogyha autóval érkezel, akkor csak balról, és ugye nem is jobb kész szabály van, hanem mondhatnánk azt, hogy bal kész szabály van, onnan sokkal jobb látószöged van, mint hogyha jobb kész szabály lenne, mert hogyha jobbkezes utcára gondolsz, akkor általában azok szűkek. Egy körforgalom viszont eléggé nagy csomópontról, vagy nem akarom a nagy szót használni, mert most ilyen nagy külvárosi, ilyen bevásárlóparkos körforgalomra fognak gondolni a hallgatók. De hogyha el tudja képzelni a hallgató akár a mostani, nem tudom, kis utcájának a bármelyik csomópontját körforgalma már, amelyik mondjuk csak fel van festve egy kis pötty a kellős közepébe, akkor az azt jelenti, hogy azt a pöttyöt ki kell ugye kerülnöd, és lehet, hogy oda rakunk legminimálisabb esetben egy pollert vagy valami, de egy pollert ki kell kerülned, vagy valami azt a közepet ki kell kerülned, emiatt viszont lassítani fogsz. Ki fogsz térni, és a kitérés miatt is lassítasz. Miközben ugye el kell nézned legalább balra, hogy jön-e másik. Ha már néztél balra, akkor valószínűleg megnézed, hogy jön egy gyalogos, mert ja, igen, gyalogosnak is elsőséget kell adnod. De azzal, hogy kitértél és lassítanod kell, már ugye felkészít arra, hogy kommunikálj a környezeteddel, hiszen, és te old meg ezt a problémát, és ne egy jelzőlámpa. Nem veszi valahogy sokkal olcsóbb egyébként hosszú távon.
Igen.
Egyébként ennek ugye, hogy mondjam, most már azért vannak olyan példák, ahol még körforgalom sincsen, hanem mindenki dönts el önmaga. Ami mondjuk, hogy gyalogos vagy, akkor megoldod, mert akkor a testbeszédből, vagy kerékpáros, hogy megoldod, hogyha valaki meg akarja nézni, hogy Gröningenben van egy nagyon, nagyon nagy csomópont, ahol az van, hogy jelző lámpa irányítja az autókat, először ugye zöld, meg piros egyik másik irányból, aztán, hogyha két ciklus lement az autózóknak és a gyalogosoknak, akkor van egy harmadik ciklus, amikor mindenki bárhol megy, a kerékpározók ahova akarnak, és itt tök jól látni, mint egy keringő, a kerékpározók szépen kikerülik egymást, ugyanúgy, mintha egy gyalogos csomópontban lenne, nem tudom, a Váci utcában, az Irinyi meg a Váci utca sarkán, akkor a gyalogosoknak nem kell jelző lámpa. Na, viszont csak arra akarok még ezzel jutni, hogy ez akkor működik, hogyha az autóval közlekedők is elég lassan mennek, viszont ugye pont ezt nem akarta eddig a közlekedés politika, hogy lassan menjenek az autózók. Tehát amikor most mi feladjuk ezt a jogunkat, vagy amikor mi mondjuk gyalogosok vagy kerékpározók feladjuk azt a jogunkat, hogy átmenjünk a csomóponton, és a szabályokat követjük, és azt mondjuk, hogy ó, igen, most piros, akkor azzal végül is azt éred el hosszú távon, hogy ugye gyorsabban közlekedhetnek az autózók. Mert te, mint gyalogos vagy kerékpározó, tud egymással kommunikálni, és látom, hogy hol férek el, mint amit egyébként meséltél a katmandui utadról, hogy ott azért alapvetően tudnak mi az alkudozni a felek, hogy ki mikor megy. Viszont ha egy fémbuborékban vagy, és pont ugye ez a nehézség az ilyen fejlődő világban is, hogy ha viszont egy fémdobozban vagy, akkor nem tud meghatározni, hogy mennyire vagy biztonságos azzal a sebességgel, és pont ez a gond ezzel, hogy alapvetően csak akkor működik ez, hogyha lassan megy mindenki, és lassan, tehát 20 km per óra. Viszont, hogyha 20 km per órával kell menni egy gépjárművel vezetőnek, akkor nem fogja megérni neki gépjárművel menni, és akkor az eladások csökkennek, és akkor világvége van, mert az olajiparra mi lesz. Tehát ez azért összeköti ilyen globális dolgokkal is.
Jó, tehát akkor gyorsan 10 percünk van, tehát egyhülön van a csomópontról csomópont a közlekedés, tehát akkor ez is egy koncepció része, hogy a városi forgalmat összességében, mármint a gépjármű forgalmat összességében lassítani, pont azért, hogy interakció dúsabb legyen, mint ami most tapasztalható, és ezáltal nem önmagában a sebesség csökkenése hozza azt, hogyha nem 50-nel, hanem 30-al megyünk neki valaminek, vagy valakinek, ne egy Isten, akkor nyilván exponenciálisan csökken a
alapvetően azt látjuk, hogy baleseti
kockázat.
Nem nagyon tudsz, tehát egyéni szinten lehet, hogyha 120-an mész az Árpád hídon, akkor valószínűleg igen gyorsan
lesz. Jó, de ez egy kirívó esetek, igen.
Jó, de hogy jó, mész 80-nal az Árpád hídon, akkor az azt hiszem, hogy ez ilyen napi több ezer eset.
Igen.
Vagy mondjuk a Hungária körúton mész, nem tudom, 70-90-nel, emiatt lehet, hogy az egy-egy ember nyer, viszont az mindig valakinek a kárára lesz.
Jó, de bocsánat, de akkor tétezik fel, akkor mindenki szabálykövető. Akkor miért ne lehessen menni mondjuk a budai alsórakpartnak a túlvégén, tehát a Lágymányosi híd felüli végén 70-nel, mert azt most például 50-ezték. Tehát, hogy az mi hát volt a baj? Mert ott az a probléma, hogy...
Ott van csatlakozás, nem? Tehát arra gondolsz, hogy a Lágymányosi bekapcsolódik a...
Hát amikor nem mondod, Lágymányosira lejövünk, és akkor lemegyünk a rakpartra.
Igen.
És ott az Erzsébet hídig ott 70-nel lehetett menni.
Igen.
Most 50.
És miért jó? Akkor kérdezek vissza, miért jó szerinted, hogyha 70-nel mész, és nem 50-nel? Tehát mi van az Erzsébet híd után?
Hát ott mondjuk onnan már ki tudsz, mert nem is tudom, hogy ki tudsz-e jönni ott.
De mondjuk, hogy ott van, nem tudom, 100 emberke, aki megy 70-nel. Uh-huh. És akkor mi történik?
Hát nyersz időt.
Mit?
Időt.
Hát hogy nyersz időt?
Hát, hogy gyorsabban mész, akkor hamarabb
azért. Jó, és utána pedig odaérsz a Halász utcához, ott van, aki le akar fordulni.
Igen.
Hogyan?
De ott már 50 volt korábban is.
Na, de hogy is 50 lesz utána, akkor meg mit nyersz?
Tehát azon a szakaszon legalább lehet-e nyerni? Mit tudom én, valamennyi időt. Nem, most nem tudom kiszámolni, hogy mennyi.
De attól, ha akkor nyersz, hogyha előtte és utána is több embert hát tudsz belenyomni, és utána meg kinyomni.
Hát nem, hogyha mondjuk innen az ajtóig elfutok, és mondjuk 3 másodperc a térek utána, az tök mindegy, mert akkor csak azt a szakasz nézem, és akkor addig gyorsabban.
De több ember lesz mögötted? Nem, mert akkor a többi embert mögötted is nyomni kell, hogy több ember átjusson. Tehát te egyénileg lehet, hogy nyersz, de...
De nem, hogyha mindenki 70-nel megy, tehát akkor mindenki...
Értem, de ha mindenki 70-nel megy, akkor a következő szakaszon mindenki 50-nel kell menjen.
Igen.
Na, akkor mindenkinek ugye rá kell lépni a fékre.
Addig már gyorsabb voltam, és akkor az a... Tehát, hogy ott, mit tudom én, nem 5 percet értem el a Halász utcáig, hanem 3, onnantól kezdve meg ugye eddig is 5 volt, meg eddig is 5, akkor az nyertem összesen 2 percet.
Na, de akkor alapvetően azért nem nyersz, mert ugye előtte is gyorsabbnak kéne lenned, meg utána is gyorsabbnak kéne lenned, ahhoz, hogy sokan nyerjenek ezzel. Az, hogy egy ember nyert, és mögötted pedig van egy űr, mert mögötted akkor űr van. Te mentél,
ilyen módon az egész városban mehetnénk 30-szal.
Hát pont ezért sem értem egyébként gyorsabban menni valóban. Tehát pont azért, mert hogy a konfliktus pontok, tehát a csomópontok határozzák meg, hogy mennyi autó tud át, vagy mennyi bárki tud átjutni egy bizonyos szakaszon, és nem a két csomópont között határozza meg. Pont azért semmi értem egyébként sok helyen két forgalmi sávot fenntartani, mert utána úgyis a csomópont az, ami meghatározza, hogy át tudsz-e jutni, vagy nem. És pont ezért ugye a körforgalom esetében is fölvetettem, hogy jelenleg, illetve jelenleg, hogyha nézel egy két sáv plusz egy sávos csomópontnak a kapacitását, az ugyanannyi, mint hogy egy-egy sávos körforgalom lenne. Tehát hiába van egy jelzőlámpád, azzal, hogy ugye abban a jelzőlámpában ugye mindig időt kell adni a másik irányból is, és nem is azt határozza meg, hogy a forgalom maga határozza meg, mert egy körforgalom a forgalom határozza meg, hogy honnan van prioritás, mert aki belül van már, az határozza meg. Hogyha egy jelzőlámpa, akkor két forgalmi sávot fenn kell tartanod, miközben lehetne az egy forgalmi sávos út is, ami azt jelenti, hogy azt a plusz egy sávot mondjuk a Margit körúton...
És tudományosan alátámasztott így?
Abszolút. Mondom, bárki nézze meg az előterjesztésen, direkt ezért mindig belerakok minden hivatkozást. Tehát, hogyha bárki most a főpolgármesteri, vagy a fővárosnak a honlapjára és az előterjesztések között keres, akkor szerintem ez a 3 héttel ezelőtt, tehát mi az február végi, vagy március elejé bizottság ülésen ott van körforgalom. De egyébként szerintem felposztoltam is a Facebookomra, úgyhogy valahol is megtalálunk.
És valaki írja, László, hogy akkor Balatonig is csak 20-szal lehessen menni.
Az más kérdés, mert hogyha már ugyanez ez olyan, mint ugye mondjuk mint a, nem tudom, vasúti sínek. Tehát ugye a megálló környékén semmi értelme, mert meg kell állni, sok vasút mozdonjon oda, ott kell keveredniük, viszont utána kiért az autópályára, persze menjél.
Nagyon sok téma maradt még, de most egyet mindenképpen szeretnék érinteni, és tulajdonképpen ezzel reagálok nagyon sok Viber üzenetre, ami jött. Tehát, hogy annyi üzenet jött, most hogy gyorsan keresem. Tehát valaki például azt írja, hogy akkor mi történik azokkal, akik nem tudnak kerékpározni. Akkor valaki meg azt írja, hogy de én meg nem szeretnék csak kerékpárral menni. Meg
de nem
mi
is kell.
Tehát pontosan az, hogy azért annyira bennünk van ez valahogy. Tehát ez hogy a francba lehet ezt kiverni? Ez az egyik, hogy ezt a fajta példán.
Tehát hogy mondjam, hogy most ugye valahogy megpróbálom megfordítani, hogy aki nem akar most autóval közlekedni, de az a kvázi legkényelmesebb számára, az most ebben van, hogy kénytelen autóval közlekedni.
Valaki azt írja, hogy mindig ki kell mosni a ruháját, mert húgyszagú lesz a tömegközlekedés.
Oké, csak azt mondom,
nem tudom, melyik része lehet a városnak, mert én azt nem tapasztalom, de ez...
Van.
De most van egy ismerősöm is, aki mondta, hogy én nem járok tömegközlekedni, nem bírom ezeket a büdös ikaruszokat, minden, mondom, te hol élsz már, könyörgöm. De most autósként mennyire tudatos, hogyha ott se vesz észre,
hogy... De az egész mentalitás, vagy nem tudom, a hozzáállásom, nem az van, hogy bárkinek bármit kell tennie, hanem legyen lehetősége. Amint van lehetősége az anyukának elküldenie egyedül a gyereket iskolába, az azt jelenti, hogy ő már lehet, hogy nem kell autóval mennie, és lehet, hogy ő már felszáll a villamosra, mert nem is kell neki...
Tud ez a város így mindenkinek jobb lenni?
Na, akkor vissza kell kötnünk arra, hogy mi van, hogyha erre a csomópontokra... 3 perc alatt... Hogyha valaki tudna nekem videókat csinálni erről, az legyen szíves, keresse meg, mert annyira sok ilyen témán van, ami itt tényleg 2 percben kéne összefoglalni. Tehát, ha abba azt támogatjuk, és abba teszünk több energiát, hogy ne nagy távokat tegyünk meg bárhonnan, bárhova, hanem ezekből a csomópontokba gyorsan meg tudjuk tenni. Viszont a csomópontok környékén ugye a ráhordás saját
erőből legyen. Budapest?
Várjál. Csak azt kell mondani, hogy ennek ugye van egy olyan város szerkezeti hatása, egy olyan gazdasági hatása, hogy hát észreveszik, hogy a busz megálló, vagy a metró megálló mellett egyre többen vannak. Akkor az azt jelenti, hogy amit korábban mondtam, hogy van egy ugye visszacsatolási köre. Az azt is jelenti, hogy a befektetők észreveszik, hogy itt meg ötszöröződött az utasok száma, akkor már megérni megnyitni egy új boltot oda. Ha megéri ott egy új boltot nyitni, akkor lehet, hogy az is oda megy, aki egyébként nem akar közlekedni, hanem csak a boltért megy oda. Tehát egy új városközpontot alakítunk ki annak köszönhetően, hogy nem egy ilyen nagy hálóban gondolkodunk, hanem mint az idegpályák, ugye egy-egy csomópontra akarjuk rávezetni az utazókat. És mondom, és amikor nem utazunk, akkor is megtaláljuk ezt a csomópontot. És talán a legjobb példa, vagy ellenpélda a Kelenföldi pályaudvar, ahol hát én még azt nem láttam olyat, hogy nem, hogyha valaki, akinek van lehetőség, ugorjon már föl egy vonatra, a RegioJet vagy a MÁV-ra, és nézze meg, hogy leszáll a Bécsi pályaudvaron, most építették át körülbelül akkor, amikor a Kelenföldi pályaudvarnak volt ez a időben kb. Ugyanaz a évtized. Tehát, hogy a Bécsi főpályaudvar egy bevásárló központ, ahol valóban van talán 12 vasúti sín is, platform. És azért az, hogy ezt nem sikerült meglépni, hogy a kelenföldi pályaudvar alá már sikerült rakni egy metró megállót, de fölé nem sikerült egy bevásárlóközpontot. Tehát hogy az az egész egy annyira tökéletes ellenpéldája annak, hogy milyen, hogyan kéne kinéznie egy közösségi közlekedési csomópontnak, akkor azt kell mondani, hogy el kell mennünk sajnos Bécsig. Mert akkor azt jelenti, hogy nem csak akkor fogjuk majd használni azt a csomópontot, amikor éppen közlekednünk kell, és akkor abban a környezetben, amit éppen a nem tudom, hallgató is leírt a Viberen, hanem akkor egy tök kellemes helyszín lesz, hiszen ott vásáron is lehet, és azok a vásár, akár a boltok fönntartják a környezetének a szépségét, tisztaságát, stb. Tehát egy sokkal több előnnyel jár az, hogy több funkció van egyszerre, és nem csak egyfajta funkció egy helyen.
Hú! Van még.
Nagyon sokat kell, igen, úgy látom beszélnünk még ezekről a témákról.
Igen.
És igen, hogyha bármi segítséget tud nem tudom, hallgató küldeni ilyen videóban, mert szerintem lehet, hogy sokkal egyszerűbben is meg lehet ezeket fogalmazni. És azt hiszem, hogy hálásan köszönöm, hogy ezt a hangot tudták így hallgatni egy órán keresztül.
Közben sziasztok, szia Laci, üdv a vendégnek is. Szép napot kívánok mindenkinek, jelenleg Diatorbágyon rakok le, írt a Slágele Zoli. Köszönjük szépen.
Szervusz.
És volt még itt egy jó pofa. Engem nem zavarnak az autósok, csak csinálják a négy fal között. Igen. És ne a gyerekek előtt. Így írta Iván. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen Bicók Péternek, a Városi Mobilitásért Egyesület társalapítójának, urbanista közlekedéstervezőnek, és stb. Aki érdekelnek a többi titulosat, hallgassa vissza a műsort.
Köszönöm a lehetőséget. Szervuszok.
Peti Attila Kressz professzorral. Viszont hallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.